Jó estét kívánok! Ma mindenek előtt köszöntjük a 70 éves Szabados György zeneszerzőt, zongoraművészt, a hazai jazz élet kiemelkedő alakját. Aztán szólunk az 5. Szegedi Művészeti Akadémia is mesterkurzusról, végül a fiatal zeneszerzők negyedórájában Siska Ádámmal beszélgetek. Szabados György a magyar jazz Európa szerte elismert alakja, akivel hamarosan Weisz Gábor beszélget.
Szabados György zongoraművész zeneszerzőt köszöntöm a stúdióban, aki a 2008. évi Gramofon Magyar Jazz Díj díjazottja, mégpedig kiemelkedően jelentős alkotóművész és előadói életműveért, a kortárs improvizatív zene fejlődésében játszott szerepéért, a MAKUZ, azaz a Magyar Királyi Udvari Zenekar több évtizedes tevékenységért, illetve a Boldogasszony Földje Harangok című szólólemezért kapta ezt a kitüntetést. Milyen érzés az, hogy egy életművet ennyire elismernek, és most ragadom meg az alkalmat, hogy még egy kicsit előre köszöntsem születésnapján, hiszen tudom, hogy 70 éves lesz. Így azt hiszem, hogy már teljesen jogos ez az életműdi, nagyon nagy alkotói múltja van.
Hát kérem szépen, az, hogy mennyire jogos, azt nem én ítélem meg.
Megítélik
mások, az ember nem magának muzsikál. Bár magának gondolkodik, az biztos, mert beleszületünk ebbe a világba, akkor találkozunk, szembesülünk, védekezünk, próbálunk alkalmazkodni a külvilág rejtelmeihez, és ki milyen módon és milyen adottságokkal teszi ezt. A muzsikus ember nyilvánvaló, hogy lévén, hogy a zene az gyakorlat, hát a hangok világában való kézművesség révén dolgozik, és eszközeivel dolgozik, de én azt hiszem, hogy mégiscsak azon méretik meg az ember élete, hogy ebben a folyamatban értően és jó felfogással és valami módon adakozóan tud-e ebben szerepelni, részt venni. Az életének van-e ilyen értelemben is értelme. Igazából mindenki maga érzi már talán gyerekkorában is, hogy mi az a világ, amelyben bőségben van, magában valamennyire képes szórni ezt. És azt hiszem, hogy ugyanakkor döntően fontos az, hogy a környezet, azok az emberek, akiknek a közegében él, én szeretem ezt közösségnek is mondani, mert ez egy meghittebb viszony, ők hogyan ítélik meg ezt. Egy ilyen munkának az egyik legfontosabb eleme talán az, hogy ezek a figyelő emberek, akiknek a közegében él az ember, ők mire mutatnak rá bennünk. Mert arra van szükségük, amire rámutatnak. Az életünk az ebből áll, nem abból, hogy másoktól elveszünk, hanem hogy egymásnak adunk. Most én kaptam, így 70 éves fejjel, hogyha ez nem méltatlan, aminek kapcsán ezt kaptam, akkor boldog vagyok.
Thank you.
kicsit hadd kérdezem a múltról. Olvastam az életrajzát, és csak 72-ben tudott igazán ismerté lenni, fogalmazhatok így, tehát akkor tudott elindulni a pályáján. Azért akkor már 33 éves volt, ez hogy történt előtte, talán ezt kevesen tudhatják.
Ez egy nagyon összetett dolog, és érdemes volna írni egy rövid írást erről. Vagy pedig egy olyan beszélgetés, ahol az ember szabadján engedheti múltban való keresgélését. Egyrészt ennek az oka az lehet, hogy amikor én ifjú ember voltam, akkor ez az improvizatív hajlam, ami bennem már gyerekkoromban megvolt, tehát ez a helyzet, hogy előbb improvizálgattam otthon, mint ahogy a szüleim zongorázni tanítottak volna. Ez nem volt soron. Ez szinte egyik nagy élménye volt, amikor Bartók életét olvasgattam később, és rátaláltam arra, hogy még Pozsonyban, amikor tanult ugye az Erkel Sándornál, ha jól emlékszem, hogy tiltotta őt a rögtönzésektől az Erkel fiú, tehát a tanára, és hát végén egész életében maga is titkon kezelte ezt a hajlamot, holott az improvizatív hajlam az a zeneszerzői hajlam, ugye, végül is. Aztán utána rendezi az ember a dolgokat, de ha ez nincs meg, akkor nincs meg a forrás, amivel ez a dolog táplálkozik. Hát én emlékszem rá, amikor 62-ben a Dália Espresszóban volt az első magyarországi jazzklub, ahol én előálltam azzal, hogy szabadon improvizáltam egy este. Ami hát egy irdatlan felháborodást keltett. Érdekes módon nem a közönség részéről, hanem a szakma részéről. Akkor született is egy írás, amelyben ezt a zene szétrombolásának tartotta a kritikus, aki egy ismert ember, azóta megváltozott a véleménye teljesen, úgyhogy azért nem szeretném a nevét említeni. Amit el lehet mondani arról, hogyha csizma kerül az asztalra, akkor én azt tettem, csizmát tettem az asztalra, és hát ennek az lett a következménye, hogy meg voltam jelölve. Egyúttal, ezek után pedig természetesen a szakma, magyarországi jazz közege hasonlóképpen. Részben felsorakozott, részben értetlen volt, mondjuk uriasan kifejezve tartózkodó, de hát voltak szervezkedések is, szóval én elmondhatom azt, hogy volt életemnek egy olyan eseménye, amikor a fülembe megsukták, hogy ki fogunk téged nyírni. Tehát mondjuk idáig menni.
Mármint szakmailag.
Hát, hogy ezt én nem tudom, de hát ez egy olyan pillanat volt, amikor az illető olyan gyűlölettel mondta a fületbe, hogy megrémültem, meg kell, hogy mondjam. De hát mondjuk ezek nem olyan dolgok, amit az ember itten kalkulágat vagy csinál. Tehát ez olyan dolog, hogy vagy van, vagy nincs. Tehát nekem ez a természetem. Én így gondolkodom, a nevemben is bizonyos értelme benne van, ugye? Bár hozzá kell tennem, hogy életprogramom volt mindig, hogy a szabadosból szabatos legyek. Ami hát nem egy rossz program, mert végeredményben a művészetben a szabatosság az egy nagyon fontos kritérium. Így aztán különös módon ugye ilyen ifjú szívekben élek eset fordult elő, ahogy később 72 körül már fiatal muzsikusok jöttek hozzám, és ők szerettek volna ebben a zenében részt venni. Voltak éppen ebben az első futamban, aki jó társ volt, a legjobb társ volt, az a Rádúj Misi volt, akit én próbáltam rávenni még kint, mikor együtt voltunk, mielőtt ő kiment Amerikába, Franciaországba adtunk koncertet, ő onnan ment ki, emlékszem rá, hogy ott rágtam a fülét, hogy ne menjél ki. Maradj itt, csináljunk együtt, tudjuk már, hogy mit kell csinálni, stb. Hát ő kiment. Ez lett az ő veszte. Én elég sokat meditálok a zene körül, zenéről és a zene természetéről, mint jelenségről. Tudom azt, hogy az elmúlt évszázadok zenéje, amit mondjuk az európai civilizációra gondolok elsősorban, az egy meglehetősen meghatározott és kialakult világ volt, és hát biztos értem még ma is ez él. És én ezt mára már apologetikus zenének is szoktam írni, amikor írok zenéről. Azért nevezem ennek, mert kialakult kritériumrendszer van, ami megparancsolja azt a metódust, és azt a módszert, és azt az attitűdöt, és azt a formát, és azt a jelenséget, amely valamit hirdet. A hangok csodája révén hirdet. Ez egy állítás, amely állítás ugyanúgy nem él a végtelenségig, mint semmilyen állítás, mert a világnak az alaptermészete a változás. Itt csak az érdekes, hogy ennek a világnak, amely ugye egy állandó teremtés folyamatban működik, de amelynek a folyamata nem látható törvények szerint történik mindig, hogy ezek a nem látható törvények elvesznek-e, kifáradnak-e, vagy pedig új formákat, új jelenséget, új hirdetést szülnek. És én ezt vállaltam. Én ezt szeretem, ebben élek, és ezért is abszolút nem vettem zokon azt, hogy ennek a muzsikának ilyen a megítélése, ez a válasz. Mert ez teljesen nyilvánvaló, hogy a fennálló, jól működő dolgokat, a bevett dolgokat, amit megszoktunk, ezeket a formákat félti mindenki. Ebben elhelyezkedtek az emberek, főleg az érzékeny művészember elhelyezkedik, és otthon van, és boldog, akkor ezt őrizni szeretné. De ennek azt hiszem volt egy bizonyos értelemben politikai háttere is, mert egy ilyen hang, egy ilyen jelenség az éppen az előbb elmondottak miatt nem csak a művészetekben kezdi el a kárpitot fölhasítani, hogy így mondjam, hanem a mindennapi közéletben is, és miután akárhogy mondták másként, szóval mégiscsak a tudat határozza meg a létet, tehát a szellemi az elsődleges. Ebből következik, hogyha szellemileg valami olyan dolog indul, amely kezdi felszakítani a kárpitot, hát akkor ezt nem szabad engedni. De hát ez egy alapállása a mindenkori politikai gyakorlatnak. A későbbiekben pedig számomra, sőt, igazából nemrég vált a számomra teljesen nyilvánvalóvá, hogy miért volt az, még 72 után is, egészen a 90-es évekig, hogy ha én végre kijutottam valahova a nyugat-európai koncertre, számtalan ottani szervező azzal jött nekem, hogy engem rengetegen kerestek, meg próbáltak hívni koncertekre, és mindig azt kaptam Magyarországon, hogy nem találnak, nem vagyok itthon, stb. Tehát magyarul abba a tébe tartoztam, amelyik miatt nem lehettem jelen.
Lemezeiből is látom, hogy a 90-es években megsokszorozódott ahhoz képest, ami az előző 20 igen, évben megjelent.
Igen.
Egy picit beszéljünk erről a legújabbról. Ennek mi az ihletője, hiszen az, hogy Harangok Boldogasszony földje, ez egy nagyon különleges cím.
Egyrészt nem érzem a zeneművészetet elsősorban szórakoztató műfajnak, hanem komoly műfajnak fogom fel a zeneművészetet, még akkor is, hogyha a jazzzenének nagyon erős hatása volt rám, és hát nagyon sok 20. századi muzsikusra. Ebből következik, hogy lelki háttere van minden olyan dolognak, amiről az ember zenél, legalábbis amiről én muzsikálok. Ebben benne van a címekben is, meg magában a zenében is talán, hogy 70 éves lettem. És hát ilyen korban az ember már nem vág neki a csendes óceánnak. Tehát nem ő akarja körbehajozni egyedül a földet, hanem szeret az otthonában megbékélni, vagy újra megszeretni. Valami ilyesmi ez. És ebben sok minden más is van, hiszen nem véletlen a harangok hangsúlya a lemez anyagában is, és a hivatkozásban is, a szövegben is. Mert a számomra a harang hang az egy egyetemes megszólalás. Egyetemes és szakrális. Mindennél jobban képviseli, és egyszerűbben képviseli, és teljesebben talán az emberben lévő tiszta szakrális érzést és élményt. Na most hát ugyanakkor egy olyan század után vagyunk, a 20. század után, meg az egyik legszörnyűbb, hanem a legszörnyűbb század volt a belátható történelemben. Én azt hiszem, hogy kevés olyan nemzetnép volt, amelyik ezt a századot boldogan vészelte volna át. Ez egy nagyon nyomorult időszaka volt a mi történelmünknek, a kultúránknak, és ilyen értelemben mindazt, amit én magam itt megértem a Kárpát-medencében, ugye hiszen 1939-ben születtem, tehát a világháború kitörésének a majdnem azonos napján, tehát egy pár héttel korábban. Nekem elemi erejű emlékeim és megviseltségem van a világháború következtében. Tehát ezen mai napig nem tudtam igazán túllépni. Ilyen értelemben kettős a hangzás, kettős a zenei tartalom talán ezen a lemezen. Egyrészt egy fájdalmas, de engesztelő és szolidáris, tehát nem a gyűlölet felé, nem a konfrontáció felé, hanem a megbocsátás felé hajló. Másrészt pedig egyszerűen dicsőítem ezt a kis Kárpát-medencét, ezt én paradicsomnak tartom. Ezt le is írom abba a szövegbe, amit mellékeltem, hogy nekem ez egy olyan közeg, sokfelé jártam már a világban, szóval Afrikán kívül minden kontinensen zongoráztam, és fantasztikus szépségeket láttam. De nekem a Kárpát-medence az a legszebb hely. Tehát itt érzek valami olyan bukulikus kedvességet, és itt a kedvessége van a hangsúly, amit sehol nem éreztem. De mindenütt szép volt, mindenütt elragadó volt, de ez mélyebb. És hát természetesen ebben elsősorban az van jelen, hogy ez a hazám, és ezekhez az alapfogalmakhoz az embernek szorosan kötődnie kell, hogy a kedvesem, a családom, a hazám, és így tovább. Tehát ezekhez kötődni kell, mert különben összeborul az emberi értelem, hogyha ezekhez nem kötődünk. És hát voltak éppen a lemeznek a borítójánál is azért harcoltam én ahhoz, hogy ilyen legyen a borító, mert ennek a viharos múltú helynek, ahol élünk, és ennek a viharos múltú nemzetnek, amiben élünk, azért mindig kinyíltak a pipacsai, szóval mindig megy tovább az élet, mindig föltámadás van, és hát ezt a sorsot úgy, ahogy de szeretni lehet, szeretni kell, és ezt kell szolgálni.
Szabados György zeneszerzővel, zongoraművésszel születésnapja apropóján Weisz Gábor beszélgetett.